egyáltalán te hogyan kerültél a református szeretett szolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első arc, hang, név, akivel azonosították a szeretett szolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sógornőmön keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem életen keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a sírhadas együttessel, és akkor a szeretett szolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a szeretett szolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a szeretett szolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a szeretett szolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről. De nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a szeretett szolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, a tiszteletű úrra, a polgármester úrra, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a szeretett szolgálat hírét továbbvinni, és ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a szeretett szolgálatnál.
És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állás ajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikáció szakon, hanem tanító és kommunikáció szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztály, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Openi Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a szeretett szolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. Mentem a szeretett szolgálathoz.
És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi tévé, mert a tanítást, azt a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy ott oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi tévé, vagy szeretett szolgálat?
Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a szeretett szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy le kell vajon, én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
Foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem újjon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok, azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment, és akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánunk volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, bár próbálkoztam, tehát hogy nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget. De hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanja a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
És ha már itt felhozod az egyházi és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat, mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
Azt egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati Kommunikáció osztálynak is, a reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül. Azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi. És értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófáról, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka, nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, aki utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, hova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot, és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak a konyhában, folyamatosan megy a rádió, ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
azt hiszem, hogy nincsen akkora lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a Szeretett Szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És hát akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek őszintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a Szeretett Szolgálatnál. És ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudom beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, mint sem, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt. Úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
Na és ezekből az élményekből van olyan, ami, hát jó, tényleg nehéz a leget így kiemelni, de ami így most eszedbe jutott, hogy soroltad a vörösiszapot, árvizet, egy arc, egy történet, egy pillanat, ami úgy ott van benned, mint legemlékezetesebb, akinek átnyújtottál egy doboz élelmiszert, vagy egy beszélgetés, vagy bármilyen, ami elmesélhető?
Azt hittem, hogy nekem a beszélgetések jelentettek a legtöbbet, mert az, amikor adományt vittünk, az is jó, de azt általában más adta, és úgy tudtam csak továbbadni. De az az első évben volt, amikor az ételosztáson, amit egyébként hajléktalanoknak szerveztünk, de nyilvánosan megkérdettünk, hogy bárki jöhet, akkor nem csak hajléktalanokkal beszéltem, hanem egy idős nénivel is, aki elmondta, hogy azért jött el erre az ételosztásra, mert akkor az ebédnek az árát megspórolja, és tud venni valamit az unokáinak ebből a pénzből. Ez csak egy sűrített változata volt a beszélgetésünknek, de nagyban árnyalta azt a képet, hogy én hogyan gondolkozom arról, hogy kik a nélkülözők, és mi az a szint. Nem tudom, hogy ez így érthető, de engem megütött az, hogy egyrészt hogyan szeretne gondoskodni az unokáiról, másrészt pedig azt, hogy egy ebédnek az ára mennyire sokat tud jelenteni valakinek az életében, és ha ezt az egyet meg tudja spórolni, azzal is mennyivel előrébb van. Úgyhogy emlékszem erre a beszélgetésre, nagyon a Szilágyi Dezső téren voltunk az otthoni gyülekezet tagjaival, és ez így átértékelődik. Egyrészt az is nagyon sokat jelent, hogy milyen erős gyülekezeti kapcsolatok alakultak ki, akikkel együtt dolgoztunk és akciókat közösen szerveztünk, tehát konkrétan baráti kapcsolataim vannak a mai napig is onnan. Másrészt pedig óriási erő van abban, ahogy együtt dolgozunk. A legelején, amikor a Szeretett Szolgálatnál kezdtem, akkor besegítettem az adminisztrációban is, és akkor még voltak ezek a sárga csekkek, amiket az újságunkkal küldtünk ki, hogyha valaki szeretné bármelyik programunkat támogatni, akkor ő maga beírhatja az összeget, hogy mennyivel szeretne támogatni, és milyen programra. És ennek az adminisztrációjában, amikor részt vettem, akkor írogattam be a neveket, címeket és az összegeket. És a beszkennelt csekken, ahogy láttam az idős embereknek a kézírását, az fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ő csak 500 forintot tud adni erre a programra, de azt odaadja. Az a tipikus kaskaringos kézírás, ahogy a nagypapám írt, amikor ezt megláttam a csekken, az nekem sokkal többet jelentett a csekknek az értékénél, mert azt mutatta, hogy nekem tetszik, amit ti csináltok, Szeretett Szolgálatnál emberek, lehet, hogy nem tudok túl sokat félretenni, de szeretném ezt erre a jó célra fordítani. És ez a munkámban is nagyon sokat jelentett, mert egyrészt a szeretett szolgálatnál, hála az egyháznak, mi úgy működtünk, hogy a fizetésünket az egyházi támogatásból finanszírozták, tehát mi a befizetett adományokból egy fillért sem kaptunk munkatársat, és plusz motiváció volt nekem látni ezt a csekkbefizetést, hogy minden egyes fillér a lehető legjobb helyre menjen, mert az a bácsi vagy az a néni csak ezt az összeget tudta, de ezt oda akarta adni, és ott nekünk fontos feladatunk, hogy az jó helyre menjen.
És lelkileg hogy tudtad ezeket a történeteket elhordozni, akár az ebédárás történet, akár ezt így végig gondolva, hogy milyen helyzetben van az az idős írású bácsi, aki az 500 forintját adja, ha 500-at tud adni, vagy akár más helyzetek, akikkel beszéltél, amiket láttál. Szóval mennyire viselte meg a lelkedet, amikor valami nehéz helyzetben voltál, vörösiszap katasztrófa, stb. Hogy tudtad ezt, hát nem is tudom, milyen jó szó, feldolgozni, figyelmen kívül hagyni, beépíteni az életedbe, de nem beleroppanni lelkileg, hanem menni tovább, és a következő interjúba is mosolyogva elmondani, hogy segítsenek az emberek, mert szükség van rá.
Egyrészt azt gondolom, hogy ettől hitelesebb lett az is, amit én utána tudtam mondani, mert átéreztem. Másrészt pedig, amikor egy ilyen helyzetben segítőként vagy ott, az is pluszt jelent, meg te is átgondolod, hogy lehet, hogy néha az önsajnálat az felmerülhet az emberi életében, hogy milyen sokat dolgozol, keveset alszol, mennyi feladat van, bármi feszültség lehet, vagy akár magánéletben, munkában, bárhol. De ezt az ember átértékeli, amikor annyi más sorsot látok, akkor azt kell mondanom, hogy hú, de azért ehhez képest én mennyire áldott vagyok, és hogy azt gondolom, hogy a fájdalom meg az együttérzés mellett ez ad hálát is az ember szívébe, mert nem azt fogja nézni, hogy mennyivel több is lehetne neki, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy én itt lehetek, és másnak, aki még rosszabb helyzetben van, tudok segíteni.
Volt-e olyan programotok, akciótok, ötletetek, akár a te ötleted, ami így külön kedves volt neked az ilyen azonnali beavatkozásokon túl, mint a vörösiszap, amit már említettél, tehát ami ilyen elindított program volt?
Saját ötletet nem illik mondani, úgyhogy mondom az egyik kedvencet, aminek a születésénél ott voltam, a Szeretet Híd programunk, ami az elejétől egyáltalán, hogy a név létrejöjjön és hogyan működjön, akkor még az ifjúsági irodával, a Zsinati ifjúsági irodával egyeztetve csomó megbeszélésünk volt, próbáltunk bevonni embereket, hogy segítsék azt, hogy hogyan jöjjön létre a programnak a felépítése, és az, hogy ott lehettem tényleg a születésénél a Szeretet Hídnak, az számomra későbbiekben is nagyon sokat jelentett. Mondhatnám, hogy egyfajta gyermekemnek éreztem ezt a programot, még ha utána kerestünk is embert, és kiváló Vadillát vette fel a Szeretet Szolgálat, hogy ezt a programot koordinálja, és nagyon jó kézben is tartotta. Valahol azt hiszem, hogy a Szeretet Híd az mindig is a szívem csücske volt, és nem csak azért, mert a kezdetektől részt vettem benne, mielőtt még meghirdettük volna a programot, hanem azért is, mert emlékszem, hogy mindig ezt mondtam róla, hogy a Szeretet Híd önkéntes program az azért jó, mert egyrészt összefogja a Kárpát-medencében élő reformátusságot, másrészt pedig azért, mert mindenki megtalálhatja a hozzáillő feladatot, és ebben hiszek a mai napig, hogy ezekben az önkéntes programokban is az a jó, hogy nem kell óriási dolgokat tenni, lehet, hogy valaki csak süteményt süt az önkénteseknek, vagy más módon segít, de hogy nincs olyan, hogy te valamivel ne tudnál segíteni, és a Szeretet Híd erre volt jó példa. Arra volt jó példa, hogy nem csak a fogyatékkal élőkhöz lehetett menni segíteni, hanem igenis azt mondták, hogy de hát mi is akarunk önkénteskedni, és a fogyatékkal élők is jöttek különböző programokra, hogy ők is segíthessenek. És ez nagyon jó volt látni, hogy ebben nincsen limit, csak az elszántság kell, és akkor úgy is megtalálod, hogy valahogy te is tudsz segíteni. Azt hiszem a Szeretet Híd miatt is a kedvencem.
Mindezen történetek után kérdezem, hogy mit jelentett neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amíg része voltál, és azt is meg fogom kérdezni, hogy mit jelent ma, hogy már nem vagy része, és nyugodtan egy kérdésben is válaszolsz. De azért teszem így fel, mert kíváncsi vagyok, hogy van-e a kettő között különbség.
Egyrészt a Szeretett Szolgálatra visszagondolnom, az egy otthonos érzés. Amikor a Szeretett Szolgálatnál dolgoztam, már pedig ez az életemből elég hosszú időszak volt, nagyon sokat jelentett, mert a munka mellett, munka, szolgálat, hivatás mellett barátokat is kaptam. az, hogy egy jó munkakörnyezetben, jó fejemberek között tudok dolgozni, akikből még barátok is lehetnek, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, a számomra nagyon sokat jelent. És bevallom, követem az MRS-ről, a szeretett szolgálatról a mai napig a híreket, nézem, hogy mi újság van a szervezet házatáján, és büszke is vagyok rá, hogy átvezettem a következő kérdésbe. Igazából nem azt mondom, hogy a mindennapjaimban, de a mostani időszakomban is jelen van a szeretett szolgálat, mert bármikor vagy szóba kerül az, hogy hol dolgoztam, mikkel foglalkoztam. Rengeteg példa van, amit megélhettem a szeretett szolgálaton keresztül, és amikor ez szóba kerül, akkor bevallom, én büszke vagyok arra, hogy ennél a szervezetnél dolgozhattam ilyen hosszú ideig, és mennyi mindent megélhettem. Azt gondolom, hogy az a 15 év, amit a szervezetnél voltam, az azért maradt meg a mai napig, mert hogy minden, ami ott történt, az formálta a személyiségemet olyanná, amilyen ma vagyok. És nem biztos, hogy mindenre rá tudok mutatni, hogy mi miatt lettem olyan, amilyen, de hozzám adott, a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
És mennyire volt neked nehéz váltani, amikor úgy döntöttél, hogy nem a szeretett szolgálat szóvivőjeként és kommunikációs vezetőjeként folytatod meg később, ahogy a szervezet alakult, növekedett, akkor úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen tisztségbeli módosítás is, vagy feladatköri módosítás, már nem feltétlen egyedül végezted a kommunikációs feladatokat. És nekem, csak hagyj indokoljam a kérdést, nekem akkor az egy nagyon furcsa volt elképzelni, hogy hát hogy mehetne tovább a református szeretett szolgálat Gilice Réka nélkül. Tehát úgy nagyon összenőtt a kommunikáció. Hát nyilván nekem te voltál a szervezetből a legközelebbi ember, mert egy újságíró nyilván a szóvivővel, kommunikációs vezetővel egyeztet, hogy mit szeretne, és akkor a másik még segít neki, hogy az összejöjjön. Számtalan ilyen eset volt. Zárójel, az ilyen teljesen speciális kérdéseimre is emlékszem, hogy mindig figyeltél, amikor én az Európa Rádió szegedi tudósítója voltam, és akkor külön számon tartottad, hogyha valami Csongrád megyei történet van, akkor szólj, oké, innen származol, tehát talán nem volt olyan nehéz erre figyelni, de erre például nagyon emlékszem. Szóval nekem nagyon fura volt, amikor elmentél. Te hogy élted ezt meg, hogy emlékszel erre vissza?
Most erősen gondolkozom, hogy hogyan éltem ezt meg akkor. 15 év egy szervezetben az elég hosszú idő, és szerintem, amikor ennyire része vagy egy szervezetnek, akkor nem is tud teljesen elszakadni. És ahogy mondtam, a mai napig követtem a híreket, viszont én akkor azt választottam, amikor szeretetszolgálattal eljöttem, és inkább az intézményes diakónia felé vettem az irányt, hogy abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy egy kicsit arra a területre is helyezzük a hangsúlyt, és nem volt semmilyen harag vagy megorrolás. Azt éreztem, hogy 15 év az sok. És tudom, hogy van, aki az egész életét egy munkahelyen éli le, de én azt éreztem, hogy én nem ez az ember vagyok, és azt gondoltam, hogy mind a szervezetnek, mind pedig nekem is jót tesz az, hogyha valami mást próbálok ki. És utólag visszatekintve is ezt jól tettem, mert az önértékelésemnek, a személyes fejlődésemnek, talpra esettségemnek jót tett az, hogy ebből a környezetből kijöttem és áthelyezkedtem máshova. Úgyhogy lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot.
Ez milyen szép zárszó lenne, de azért azt még megkérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még szóvivő leszel, és most nem feltétlenül a szeretett szolgálatnál, hanem hogy önmagában ez a fajta munkakör, hivatás, pezsgés, ez hiányzik-e? Én azt nem akarom megkérdezni, hogy most mivel foglalkozol, de annyit elárulok, hogy amikor egyeztettünk, akkor volt egy ilyen fél mondatot, hogy a háttérben vagy. És emiatt kérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még a mikrofon meg a kamera másik oldalán vagy, és zsizsegsz, mint egy szóvivő, ahogy zsizseg?
A zsizsgést azt el tudom képzelni. A szóvivőség az nem hiányzik. A jelenlegi feladatköröm, vagy az előző feladatkörömnél is volt olyan, hogy lett volna lehetőségem műsort vezetni, konferálni, és valahogy inkább hátrább léptem. Azt hiszem, hogy én annyinak megéltem az alatt a 15 év alatt, amit más akár egy élet alatt sem tud ezen a területen, mert nem találkozik, nem ilyen helyen helyezkedik el, hogy hiányérzet nincsen bennem. Nagyon sok helyen vihettem a jó hírét a szeretett szolgálatnak, nagyon sokakkal kapcsolatba kerültem. Van olyan újságíró, akivel azóta is, hogy ő elment a sajtó orgánunktól, is kapcsolatban vagyok, és még beszélünk, és tartjuk a kapcsolatot most már munkától függetlenül. Nagyon szép időszak volt, nosztalgikusan nagyon jó visszaemlékezni rá, de a reflektorfénybe kell valljam, nem hiányzik. Persze soha nem mondhat soha, de azt mondom most, hogy hiányérzet nincsen bennem.